Ez itt az Ügyvéd Podcast. Egy podcast, ahol ügyvédek beszélgetnek ügyvédekkel a hivatásukról. Én Gerő Tamás vagyok, és ma Pázmándi Kingával és Verebics Jánossal emlékezünk meg Sárközi Tamás életéről, munkásságáról. Röviden bemutatom vendégeimet, és utána kezdődik a beszélgetés. Pázmándi Kinga, gazdasági jogász, az ELTE gazdaságtudományi karának tanszékvezetője, a Magyar Jogász Egylet elnökségi tagja, a kereskedelmi és üzleti jogi szakosztályának elnöke. 91-ben végzett a Miskolci Egyetem jogi karán, 2006-ban szerzett doktori fokozatot, szakterülete a magánjog, az üzleti élet speciális szakjog területei. Verebics János, gazdasági jogász, 1984-ben végzett az ELTE jogi karán, 2001-ben szerzett doktori fokozatot, a vállalati szférából érkezett az egyetem világába, jelenleg az ELTE gazdaságtudományi kara kommunikációs vezetője, a menedzsment és üzleti jogi tanszék egyetemi docense és gyermekkorom kedvenc képregényének, a Bucó Szetti Tacsinak a grafikusa. Akkor kezdjünk is bele!
Megújult a jogkódex.hu. Mostantól jogszabályokat is kereshet és olvashat a jogkódex.hu weboldalon, telefonon és számítógépen is. A hatályos jogszabályok az éppen hatályos szövegükkel, a már hatályon kívül helyezett jogszabályok az utolsó érdemi szövegállapotukkal érhetőek el. Ha gyorsan kell a normaszöveg, akkor jogszabályok igényesen, ingyenesen, jogkódex.hu.
A professzor úrról, amikor beszélgettem másokkal, polgárjogászokkal, akkor azt mondták, hogy a 20. század második fele, illetve a 21. századnak a korszakos zsenie Őrsi Gyula és Sajó András mellett, de még sorolhatnám a kiváló polgárjogászokat. Miben volt Tamás más, azon kívül, hogy egy kiváló szakmai tudása volt, ugye egy kiváló előadó is volt. Kinga?
Tamásról nehéz nem úgy gondolkozni, hogy az ember szinte egyszerre gondol mindenre, ami ő volt. Nagyon sok mindent lehet sorolni. Talán én azzal az anekdótával kezdeném, ha lehet ilyet mondani, hogy én több mint 30 évet dolgoztam mellette. De én ugye Miskolcon végeztem, és azokban az időkben, amikor ott éppen váltott a gazdaság. Tehát nálunk a 90-es évek elején a Sárközi féle társasági jogot mi ilyen szamizdat másolt cuccokról tanultuk. A miskolciaknak egyébként ez nagy dicsőség, hogy ők ilyen nagyon progresszívek voltak ebben. És akkor egyszer csak megjelentem a Corvinuson, amikor én oda pályáztam hozzá, és ott ült előttem a legenda. Velem ritkán fordul az elő, hogy úgy szóban szakad, de hát egyszerűen nem tudtam ezzel a helyzettel szinte mit kezdeni, mert ő minden is volt, amit én ezekről a dolgokról gondoltam, és olyan átütő humorral oldotta meg ezt a helyzetet, hogy egy pillanat alatt az ember úgy érezte, mintha otthon lenne. És szerintem ez egy ilyen nagyon különleges emberi tulajdonság, amikor nagy emberek, akik alkotó emberek, közéleti aktorok, akik legendák, egy pillanat alatt tudnak olyan közeget teremteni pillanatban is, meg egyébként aztán hosszan a munkakörnyezetben is, amiben nagyon komfortosan érzi magát az ember, feltéve, ha van humorérzéke. És egy nagyon különleges ember.
Mikor találkoztál először professzor úrral, János?
Kingának köszönhettem, és ez valamikor 1999 körül volt, amikor besettenkedtem a civil szférából, úgy, ahogy a jogtudományba. Kinga figyelt fel rá, hogy sokat foglalkoztam az akkori elektrikus kereskedelemnek a dolgaival, és figyelmébe ajánlott a Tamásnak, és hát így kerültem én be az ő körébe, és aztán az ő segítségével, felkérésére Kinga mellé a BML-nek a jogi tanszékére. És hát egy csodálatos együttműködésnek a kezdete volt, ami helyszínileg áthelyeződött az utolsó éveire az ELTE-re, mert ő is a pályafutását az ELTE professzoraként fejezte be 2020-ban. De hát addig csodálatos dolgokat csináltunk együtt, részben kutatásokat, tehát mindjárt rögtön előre kell bocsátanom, az egyik legnagyobb és legtehetségesebb kutatás szervező volt, akit valaha a magyar tudomány, és nem a jogtudomány ismert, mert olyan iszonyatos leleményességgel talált forrásokat ahhoz, hogy tudományos kutatásokat lehessen folytatni, méghozzá történeti meg alapkutatásokat, akár akadémia keretein belül, akár más, senki más ilyet nem tudott csinálni korábban se, azóta meg aztán pláne. Aztán zseniális előadó volt, amit az egyetemen vele együtt dolgozva volt alkalmunk nagyon közelről látni, ami ki nem tiltott bennünket, mert beültünk az óráira, hallgatóknak igénye volt arra, hogy legyen dia. Tamás mondta, hogy dia nem lesz. Dia nem lesz, ő azt nem fog csinálni. Jó, akkor beülünk, és illegálisan jegyzetelni kezdtünk, azt ott röhögcséltünk a hallgatókkal együtt, a poénokon, majd megcsináltuk a diákat, és kitiltott bennünket. Na de a hallgatók imádták a diák nélkül is, de hát azért csak-csak kellett az oktatáson, úgyhogy később azt is megoldottuk. Aztán a munkájának a számossága. Én végül is feladtam a számolást, de hát 1000 körül van a tudományos publikációinak, könyveinek a száma. Ez egy óriási szám, ha megnézzük, hogy jelentős tudományos pályát befutó emberek hány publikációt tudnak felmutatni, és ennek egy nagyon jelentős része idegen nyelvű. Tehát az, hogy a magyar jogtudomány a 80-as években Nyugat-Európában erőteljesen jegyzett volt, ez részben a Tamásnak köszönhető, részben a korabeli összehasonlító jogi hazairodalom értékének és az ott működő kiváló kollégák.
Ha már összehasonlító jog, az életrajzából kitűnt nekem, hogy 1969-ben került professzor úr a Jogtudományi Intézetbe, amit ugye Őrsi Gyula vezetett, az az Őrsi Gyula, aki Világi Miklóssal együtt alkotta meg az 1959 évi 4-es törvényt, ugye a nagy PTK kódexet, ami egészen 2014. március 15-ig hatályban volt, és ugye ez egy olyan csapat volt a Jogtudományi Intézetbe, mint hogyha mondjuk a fociban a Real Madridnak a galaktikusait, csak sorolom a neveket, Őrsi Gyula volt a főnök, és akkor Mádl Ferenc, Péteri Zoltán, Sólyom László, Vörös Imre, Sándor Tamás, Harmati Attila, Haluscsik Anna, Sajó András, Kilényi Géza. Tehát, hogy ez egy olyan alkotói közösség volt, ami az egész magyar polgári jogot fémjelezte.
Ez egy nagyon fontos iránytűzés szerintem, és valószínűleg a Tamás életében is egy nagyon fontos ilyen vezérfonal volt. Mindig nagy szeretettel emlékezett Őrsire például. Nem csak a nagysága miatt, hanem azért, mert ő sokat beszélgettünk közös könyvtározásokon Hamburgban és egyebekben, és azt mondta, hogy Őrsi hit benne. Kitartott mellette, akkor is, amikor Tamásban így nem állt össze világosan, hogy mi az ő útja, és Őrsi hit benne, és nagyon erősen indította is ezen az úton. És azt hiszem, hogy ez a vezérfonal olyan szinten megmaradt a Tamásban, hogy ő egy igazi performance volt, egy bárszéken, dia nélkül is tudott akkora sót csinálni, mint mások színes diával, vetítéssel, videóbevágásokkal és egyebekkel. De amikor dolgozott, akkor halálkeményen dolgozott. Az a teljesítmény, amit ő akár a kodifikációban, akár a tudományos életben, akár ennek az oktatási hátterében láttunk, és sokszor nagyon könnyednek látszott ez, amögött egy halálkemény és nagyon fegyelmezett munka volt, meló, ahogy ő mondta, és azt is mondta, hogy meló nélkül ugye nincsen eredmény. Minden könyvét kézzel írta, ő egyik utolsó ilyen, akit mi láttunk úgy, hogy mindig kézzel írta a kéziratokat, azt ugye legépelte valaki, ahogy ő fogalmazott már akkor is, amikor már számítógépbe mentek ezek a dolgok. Mindig mindent elolvasott, mikor lapot szerkesztett is, minden tanulmányt elolvasott, mindenről volt ilyen értelemben véleménye. Én emlékszem rá, hogy nyilván egy más generációhoz tartoztunk, én sokszor mondtam azt, hogy én már alig várom, hogy egy kicsit belassuljon, mert messze nem tudjuk azt a tempót és azt a feszességet követni, amit ő a melóba beletett. És bár nagyon sokan ilyen könnyed embernek gondolták, valójában aki látta dolgozni, az egészen megrendítő volt, ha lehet ilyet mondani. És én azt hiszem, hogy ez ebből a közegből, ebből az elvárásból és ebből az indítatásból eredt. Őrsit nagyon sokszor emlegette éppen emiatt.
János összeszedte nekem a teljes életművét. Én már abban is belefáradtam, hogy ezeket a publikációknak a címeit végigolvassam. Körülbelül 2 évenként jelent meg könyve is. Te összeszámoltad, János, hogy mennyit publikált?
Én mondtam, hogy szerintem 1000 fölött van az összközlemény száma. Még most is kerülnek elő hagyatékának bizonyos részeiből olyanok, amiről nem is tudtunk, de rám hagyta a Kínával kapcsolatos kutatásainak az eredményét. Kevesen tudják, hogy sok mindennel foglalkozott, de például ő volt a magyar jogi sinológiának a megalapítója, mert először és azóta sem foglalkozott a kínai gazdasági joggal Magyarországon rajta kívül senki. És 80-as években volt is kint Kínába, közreműködött az ottani jogalkotási folyamatokban, megjelentek Kínába írásai, ezeket én megkaptam tőle, és megjelentek kint Nyugat-Európában is Kínával foglalkozó írásai. Tehát ez is egy ilyen feltérképezésre váró blokk. És nagyon sok a külföldi publikációja, valóban olyan neves folyóiratokban, mint a Rabers például, meg a különböző Kelet-Európával foglalkozó folyóiratok, és ezeknek egy jelentős része az itthoni nyilvántartásokban még nem szerepel. Most az itthoni publikáció szám is óriási volt, és hát a könyvei közül elég sok megjelent idegen nyelven, és ez esemény volt, tehát ezt úgy kell érteni, hogy Sárközi írt valamit, akkor azt szemlézték a nagy jogi lapokba, és a neve végül is elválaszthatatlanul összeforrott azzal, amit úgy hívtak, hogy magyar gazdasági jog. Tehát az Ungarisches Wirtschaftsrecht, az a Sárközi professzor volt. És mint mondtál az elején, hogy hát a polgári jogászok dicsérik, hát a polgári jogászok éppen ezért aztán nem mindig dicsérték, tehát az ő életművén azért végig futott ez a szál, hogy ő magát gazdasági jogászként definiálta, ezzel a területtel foglalkozott a maga teljességében, ideértve a korai éveiben még a büntetőjogot is, tehát ő azt is értette, nem művelte, de később már. Tehát egy nagyon komplex gazdasági szemléletet vezetett be, és amit említettél, hogy ugye Eörsi Gyula, meg a Jogtudományi Intézet, tehát ez egy parázna dolog volt. Tehát Eörsi Gyula 1977-ig nagyjából az egyik legnagyobb ellenzője volt a gazdasági jogi szemléletnek Magyarországon. És hogy Eörsi ezt elfogadta, az a Tamásnak a munkásságának köszönhető, meg amit ebben a munkásságban korábban publikált. Tehát a klasszikus magyar civil jog, az abból indult ki, az 50-es években volt, hogy a gazdasági jog nem jó. A gazdasági jog az tönkreteszi a civilisztikát, elveszi a civilisztikának a hagyományos dogmatikai szépségét, beenged zavaros dolgokat, felhigítja a jognak, magának a korpuszát, amivel a civil jogász dolgozik, és ilyen hülye dolgokat, mint adójog is figyelemmel kell lenni rá. És ugye Tamás ezt több körben, ahogy nem csak a Jogtudományi Intézetben, ahol megalapozta ezeket a klasszikus nagy, később a társaságjogot is bevezető munkáit, hanem oktatói tevékenységében a közgázon, tehát bevezették a gazdasági jogot, mint tárgyat a 80-as évek végére, és hát innentől aztán egyenes út vezetett a társasági jogig, és hát az újra definiált magyar gazdasági jogig 1990-től. Nagy számú publikáció, és hogyha nagyon megnézzük és próbáljuk rendszerbe foglalni, mert annélkül jogász nem tud gondolkodni, hát azt látjuk, hogy néhány fő területtel foglalkozott azért kiemelten életében, hát az első a társasági jog volt, a második a szívéhez oly közel álló sportjog, amit nagy lelkesedéssel és szakértelemmel művelt és imádta a sportot, és hát ugye még egy terület volt, ahol ő volt az abszolút origó pont, ez a 90-es évek privatizációs joga volt, tehát a privatizációs kommentárnak is ő volt a főszerkesztő és számos privatizációs könyvnek a szerzője, és hát negyedikként tenném hozzá a tudománytörténetet. Ugye valamikor egy késői interjújában azt mondta, hogy öreg jogász már új kunsztokat már nem tanul, de a saját tudománytörténetével akkor tud csak igazán foglalkozni, és ezt ő bebizonyította, hogy így is van. És hát ezekkel az utolsó években együtt csinált kutatásokkal, hatalmas volumenű PTK történeti forráskutatásokkal, közzététellel, kötetekkel, hát megkoronázta mondhatni a pályáját ilyen szempontból is, és olyan forrásokat tett hozzáférhetővé, hagyott ránk, amivel szerintem a következő generációk is dolgozni fognak.
1979-ben került ő a közgázra. Gondoljuk bele, hogy hány tízezer hallgató volt a kezei között, vagy akiket ő oktathatott. Én is azt hiszem, hogy ő értette a gazdaságnak ezeknek a nagy folyamatait, amit azért általában a jogászok, hát nem feltétlenül. Mik voltak a hallgatóknak a visszajelzései a professzor úrral kapcsolatban?
Ez egyébként ilyen Sárközi védjegy, hogy ő mindig a közgazdasági felsőoktatásban volt aktor. Tehát ha azt lehet mondani, hogy a Sárközi iskolát a felsőoktatás oldaláról szeretnénk megközelíteni, akkor én biztos azt mondanám, hogy ez az az iskola, aki a közgazdaságtudományi oktatásba egy szerves üzleti jogi szemléletet visz be. A főnök ebben is nagyon szigorú volt. Származik is tőle jó néhány ilyen mozgás, hogy az ember a gazdasági realitások nélkül, főleg, hogyha jogász, vagy jogalkotó, vagy jogalkalmazó, akkor ott nincsen tájékozódás, csak tévejgés, ahogyha nem ismeri ennek a természetes közegét. A gazdasági jognak a gazdasága közege teljesen evidens módon kezelte azt, hogy közgazdasági alapkérdésekkel is tisztában kell lenni. Ő maga is így volt ebben egyébként. Művelt is volt ezen a területen, nem kicsit. És éppen ezért volt benne az a fajta bátorság is, hogy ezekhez a dolgokhoz kodifikátorként is mindig nyugodt szívvel hozzá mert nyúlni. a sportjoghoz is, egyébként a elektronikus cégeljáráshoz is, miután súlyosan technofób volt, és minket is, nem az a típus, aki ezt nem szereti, hanem azt se szereti, hogy mások szeretik. Valóban még minket is üldözött egy kicsit ezzel, soha nem volt olyan, hogy ne tett volna egy ilyen megjegyzést, hogy na majd jön a Verebics úr a diavetítéssel, meg az is tőle származik, és sokszor ezzel kezdtük az előadásainkat, hogy azt mondta, hogy az a jogász, akinek ahhoz, hogy mondjon valami értelmeset, le kell oltani a villanyt, és diát kell vetíteni, az nem komoly jogász, ne tessék komolyan venni. Ezt rendszerint nekünk is címezgette szeretettel, de undok módon. Szóval annak ellenére, hogy például technofób volt, az elektronikus cégeljárással kapcsolatos kodifikációs munkákban úgy vettünk részt, hogy annak a fő csapás vonalában ő tévedhetetlen volt, tehát nem volt ezzel semmi gond. És szándékosan is a közgazdaságtudományi oktatásban maradt. Ő a közgázon kezdett, amikor átültünk a BME-re, akkor is a közgazdaságtudományi karon volt a tanszéke, és egyébként mi innen örököltük azt a Jánossal, hogy mi is mindig a közgazdasági képzésben voltunk jogi oktatók, és egyébként erről beszélgettünk oktatótársakkal is, kutatótársakkal is, és most már azért ezt el is ismeri mindenki, hogy ez egy másik műfaj. Ez tényleg így van, hogy ehhez a dologhoz érteni kell, és hogy hogyan viszonyultak hozzá a hallgatók. Nekem a környezetemben nincsen először is, már a korosztályomban sincs olyan ember, akit vagy ne tanított volna Sárközi Tanás, vagy ne hallotta volna valakitől, hogy ő milyen tanár volt. És az összes ilyen legenda, ami az ő oktatói habitusához kötődik, az tényleg ilyen egészen különleges. Az az igazi oktatói pedigré, amikor a hallgatók rajonganak az emberért. Ezt lehet mondani, hogy valaki legendás oktató, saját magáról is állíthatja bárki. Ő például ezt soha nem állította magáról, tehát sosem mondta azt, hogy ő egy remek oktató, neki ez nem probléma. Ő azt mondta, hogy ez egyrészt egy szakma, ezt meg lehet tanulni, és meg is kell. Mondta is, hogy hol tanulta ő ezt meg, és milyen kényszerítő körülmények között, de az tény és való, hogy azt például mondta, hogy nekem mondjátok meg, hogy hány percet beszéljek, és miről, és a halál pontosan mindig ott fejezte be, lecsatolta a karjáról az óráját, az analóg óráját egyébként mindig kitette maga elé, és ha 10 percet kellett beszélni, 10 percet beszélt, ha 45 percet kellett beszélni, akkor nem másfél órát beszélt, és tulajdonképpen minden esetben, akármiről beszélt, úgy tudta közbe tartani a kontaktot a hallgatósággal, hogy pontosan érezte azt, hogy mikor van ilyen leesése a figyelemnek, mikor van fáradás, és oda mindig be tudott szúrni valamit, ami odavaló volt, ami stílusos volt, szinte soha nem esett ki stílusból. Ez is egy nagyon nehéz műfajám, mert annak van egy sodrása mentálisan is, idegrendszerbe is, és nagyon könnyen elcsúszik az ember akár olyan területekre, ami már nem oda való, stílusos, nem stílusos, esetleg nem érti a közönség, divers közönségnek pláne nehéz így beszélni. Én nagyon sokat hallottam őt előadni, igazándiból soha nem volt ilyen érzésem. Néha olyan élményem is volt, hogy vitte egy-egy konferencia megszólalásban is, vitte magával az előadókat. Tehát az esetek egy részében az előtte előadókhoz képest az utána előadók, azok próbálkoztak is azzal, hogy ezt a lendületet, ezt a sodrást megtartsák, és az esetek nagy részében mindenki azzal kezdte, hogy nagyon hálátlan feladat Sárközi Tamás után színpadra lépni. És egyébként ez tényleg így volt. Engem sokáig kínozott azzal, hogy a mester tárgyaiban például bizonyos témaköröket csak én helyettesíthettem. Tehát ha neki mennie kellett éppen akár közéleti, akár kutatási, akár milyen okból, akkor bizonyos témákkal engem dobott be abba a közösségbe, akik hozzá voltak szokva egy MBA tárgyban, Sárközi Tamást várták, és az ember megérkezett Sárközi Tamás magyar hangjaként, hát nem lehetett olyan különlegesen fölöltözni, és erősen sminkelni, hogy az ember egy ilyen hatást. Ha lehet ilyet mondani a Jánossal, azt hiszem, ezt mondhatom a nevedben is, hogy nekünk ez egy komoly kihívás volt, tehát abba szocializálódtunk, hogy a színpad, most értve a katedrát, itt az egy nagyon komoly hely, és oda kell tennie magát az embernek, és egyébként nem felszínes bohóckodással, hanem nagyon kemény munkával, és hogy onnan a humor nem nélkülözhető, ami az egyik legnehezebb műfaj. A hallgatói mindig azt mondták, hogy Sárközi Tamás ebben óriási teljesítményt tudott leadni. Én emlékszem arra, hogy volt egy ilyen érzése a pályája vége felé, hogy mondta, hogy azért ez már egy nagyon más nemzedék, ezeknek egészen más beszélni. És a utolsó kurzusa, amit megtartott az ELTE-n, az egy kormányzástan kurzus volt. Az a szerencse ért, hogy miután ott a technikai beállítások miatt amúgy is menni kellett, én az összes előadást végighallgattam. És az egy kormányzástan kurzus volt, ami hát meredek. Abban is nagyon kell figyelni arra, hogy az ember ne csúszson át az olcsó hétköznapiaskodásba. És ott azért már megfigyelhettem azt, hogy ez micsoda fizikai megterhelés is. Ugye közel 80 éves volt a Tamás, és nagyon feszesen, nagyon komolyan figyelt a hidratálásra, a szünettartásokra. Mindig volt egy papír nála, egyébként egy nyomtatott papír, amire kézzel ráírta azt a gondolatmenetet kis pertlikkel, hogy miről akar beszélni, és csak így föllibbentette, nézte, és tartotta magát ehhez a gondolatmenethez. Ez volt a módszere. Nagyon szerették, még akkor is, ha néha megosztó volt, mert kritikus volt, és kemény volt, és ilyen visszajelzéseket kapott azért hallgatói oldalról is, de nagyon szerették, és rajongtak érte.
A kormányzást annak kapcsolatban azt hiszem, hogy ő vissza tudott lépni kettőt, és el tudta azt magyarázni, hogy egyébként a politikusok mit miért csinálnak, tehát nem az volt, hogy ő beállt volna az egyik oldalra, és akkor azt mondta volna, hanem komplexen tudta nézni. De térjünk vissza, egy kicsit menjünk vissza a jogalkotásra. A szocialista vállalat jogát is szinte ő alkotta meg, és akkor, amikor Grósz Károly 1988-ban azt mondta, hogy össze kéne rakni egy pár hét alatt az új gazdasági törvényt, akkor ők Sándor Tamással gyakorlatilag tényleg 2-3 hét alatt összerakták a 88 évi hatos törvényt, a nagy klasszikus GT-t, és akkor utána 97-ben és 2006-ban is a professzor úr nevéhez fűződik a gazdasági törvény. A nagy művének tekintette a GT-t, mondhatjuk azt?
Igen, de valójában ez köztes állomás volt az ő pályáján, de egy szükségszerű állomás, amihez el kellett jutnia. Valójában ott kezdődött a dolog, hogy már a 70-es évek elejétől fogva ifjú kutatóként őt bevonták különböző korabeli jogalkotási jogszabály előkészítési folyamatokba külső szakértőként. Tehát neki megadatott az, hogy ezért hangsúlyozta pályája során végig ezt a bizonyos egészséges technokrata szellemet, szellemiséget, hozzáállást, hogy ne csak dumáljon a jogról, hanem csinálja is. Na most ez óriási felelősség volt akkor is, akkori pártállami keretek között, hiszen a gazdaság folyamatos megreformálása és működésének a jobbátétele volt a cél. Hát egy kényszerpályán mozogtak, de hát muszáj volt, mert az állami tulajdonnak az akkori működtetési rendszere az életképtelen volt. És ezt belátták a jogászok, belátták a távlatokban gondolkodó korabeli politikusok is, és hát felmerült a reformnak az igénye. És Tamás sokszor elmondta azt, hogy bizony a 70-es években még nem hittek abba, hogy ez rendszer szinten meg fog változni. A rendszer javítása volt a cél, és a technokrata jogalkotás ennek az eszköze. És hát ennek egy nagyon fontos köztes állomása volt a 77-es vállalati törvény, ami nagyobb vállalati önállóság, majd a PTK novellával együtt, hiszen egy évben voltak, hát kitágulnak ugye a vállalkozásoknak a mozgásterei, és ha még nem is piaci alapú, de egy kvázi piaci alapú szemlélet megjelenik, és hát megjelennek a különböző protovállalkozási formák, még nem a gazdasági munkaközösség, majd az is jön 83 után, de megjelenik a piacnak a szegmentálódása, a magánvállalkozásnak a korlátozott lehetősége, és tulajdonképpen társadalom felkészül arra, hogy váltson. Na de most a társasági törvény 88-ban nem ezt az alulról jövő vágyat testesítette meg, azt lefette a GMK, hanem a kényszert, hogy a külföldi tőkét valamilyen formába be kell engedni. És ugye ezért volt fontos, hogy megalkossák minél előbb a törvényt, amit viszont csak úgy lehetett megcsinálni, hogy Sárközi Tamás közben már 20 éve foglalkozott ezzel a kérdéssel, és nem csak úgy, hogy szocialista szinten, hanem kijárkált Hamburgba, ahol hosszú időt eltöltött, hatalmas alapkutatásokat végzett, megírta a jogi személy elméletének 86-ban modern feldolgozását, tehát ő napra kész volt az európai joganyagban, úgy, hogy a 2000-es években is még a utolsó nagy monografikus összehasonlítógi feldolgozásában mindenről minden tudott, ami gazdasággal összefüggött. Na most ezzel felvértezve néhány tehetséges munkatársal, és végtelenül magára haragítva a polgári jogászokat, ő összerakta a társasági törvényt, ami olyan volt, amilyen, de kiszolgálta a rendszerváltásnak a gazdasági megalapozását, ehhez keretet adott, és élete végéig azt tartotta, hogy a társasági törvény soha nem lehet lezárt. Tehát fegyelmezetten elfogadta a 2013-as PTK-ban azt, hogy a társasági jog kodifikációs önállósága megszűnt, de hát addig mindannyian azt vallottuk, aki gazdasági joggal foglalkoztunk, amit ő, hogy időszakonként meg kell újítani a törvényt. Tehát nem lehet egy mozgó, élő gazdaságot évtizedekre beleszorítani egy kodifikációs keretbe, és valóban a 97-es, a 2006-os társasági törvények azok jelentős strukturális és tartalmi átalakulásokat hoztak, és hát akkor már a Tamással nagyon sok nagyon tehetséges munkatárs, ugye a Kinga is, és én is belekényszerültem később csak más területen, tehát el is várta tőlünk, hogy aktívan közreműködjünk a kodifikációba, viszont erre ki is képzett bennünket. Tehát ez egy óriási nagy előny volt, És valóban ez volt a, nem úgy mondanám, a társasági törvény, de a magyar társasági jog volt az élete főműve, amit maximálisan túlélte őt, hiszen attól, hogy nincs külön kodifikált társasági jog, a magyar társasági jog köszöni, és mint náló jogterület kiválóan el van, és hatalmas jövő vár még rá. Az tény, hogy amikor 88-ban nem dolgoztak, mesélte, hogy elmentek a fővárosi bíróságon, valahova találtak egy öreg jegyzőt, aki ült a könyvek között, aki az utolsó cégnyilvántartást vezette még 1948-ig, és akkor azt megkérdezték, hogy hogy csinálni. Tehát erőteljesen a magyar hagyományokra építkezett, a 875-ös kereskedelmi törvény hagyományaira, és ebből létrejött egy szerencsés alap, amit aztán hozzá sikerült igazítani a német fejlődésnek a fő folyamához, és az Európai Uniós fejlődésnek a újabb és újabb kihívásaihoz.
Én a 97-es GT és a 2006-os GT kodifikációs munkáltaiban részt vettem már, ott ültem és láthattam a bizottsági működést, meg feladatot is kaptam, hogy még idegesebb legyek az egésztől. És azért akkor már nagyon erősen lehetett azt tapasztalni, meg nagyon erősen érezhető volt, hogy a 88 évi GT az tényleg ilyen teljesen vad dzsungelviszonyok között keletkezett, és ott lehetett látni szinte, hogy milyen nyugalmasan angyalkáznak a kollégák. Ugye ez egy összeszokott csapat volt, általában az írta a KFT-t, aki a Komáromi Gábor volt a KFT, és Velman György volt a nem jogi személy BTKKT, aztán utána jogi személy BTKKT alkotója, Sándor Tamás volt, aki a részvénytársággal foglalkozott, meg a Vezekényi Úrsula, és hát volt nyilván egy ilyen tág csapat is, aki ennek a gazdasági jogi hátterét biztosította, és azért azt láttam rajtuk, hogy micsoda örömteli angyalkázás volt már 97-ben is, meg 2006-ban is, hogy ez az alrendszer már működik. Időközben fölépült ugye a cég eljárás, fölépült egy cégbíróság, az elektronikus cég eljárással ugye ez az egész átlépett egy másik századba, és ez egy nagyon rövid idő ehhez képest. És azt nagyon izgalmas volt és felemelő látni, hogy akik egy dzsungel viszonyból a kezdeti viszonyokat próbálják konszolidálni európai hangú társasági törvénnyel, azok gond nélkül veszik az akadályokat, gond nélkül veszik ennek az átalakulását, ami rendkívül radikális. Azért említettem példaként ezt az elektronikus cégeljárást is kodifikált a főnök, és mindenféle ellenállás nélkül csinálták ezt, nem volt ebben hiányzó progresszió, sőt, nagyon szigorúak voltak vele, és progresszívek, úgyhogy a főnök mindig azt mondta, hogy a kodifikáció különben a jogi szakma csúcsa. Tehát én azt hiszem, hogy ő ezt szerette a legjobban. Szerette a pódiumot is, szeretett tanítani nagyon, komolyan is vette, de a kodifikáció volt a másik, ami őt érdekelte, és kizárólag szakmai okokból. Azt is mindig mondta, hogy ő egy ilyen igazi rossz ügyvéd, mert őt mindig csak a probléma érdekli, utána már nem érdekli, hogy ezért fizetnek-e, vagy nem fizetnek. És ilyen volt probléma megoldásra szocializálódott, ha lehet ilyet mondani, nem szerette a kodifikációt.
És a sportnál a jégkorong az hogy jött? Ugye 10 évig volt a jégkorong szövetség elnöke. Én azt látom, hogy a maga a jégkorong szövetségnek az SMS-e, az alapszabálya, a szabályzatai, az az alap, és valahogy mindenki onnan vette át egyébként ezeket a szabályzatokat. Miért pont jégkorong?
Szívesen fejleszteni a tudását? Friss, modern tudástranszfer a legkülönfélébb témákban az ORAK Academy-től. Képzéseinket és ingyenes webináriumainkat keresse az orak.hu honlapon, vagy jelölje be az ORAK Academy oldalt a LinkedIn-en.
Miért pont jégkorong?
Én méltatlan vagyok a sportjogi tevékenységéről való megszólásnál, az örök vita volt köztünk, hogy sose értettem, hogy komoly ember létére, hogy foglalkozhat ilyen kérdésekkel, ezért ki is fütyültek a sportjogi első emlékkonferenciáján, kis hián a kollégák, de hát mondtam, hogy csak a tiszta irigység beszélt belőlem, mert ahhoz nem voltam elég tehetséges, hogy sportjogász legyek, viszont kritizálni remekül tudom. Igazából nekem az volt a meglepő, amikor beleástam a munkásságába magát, hogy előbb foglalkozott a sportnak a gyakorlati jogi oldalával, mint hogy erről valamit is publikált volna. Éveken keresztül dolgozott ilyen szorgalmas, szürke háttéremberként különböző sportterületeken, szintén ez a német hátterű modern jogi problémák iránti érdeklődése volt, ami őt szerintem e felé vitte meg a sport szeretete, mert hát annélkül ez nyilván nem ment volna. Igazából őt a sport is gazdasági problémaként fogta meg. A versenysporttal és a versenysportnak a különböző dimenzióival foglalkozott kiemeltebb. Nem sok ilyen kommunikációs vagy információs társadalmi cikket írt életébe egyetlen egyet, és az is a sport, mint tömegszórakoztatásnak valamilyen médiajogi vonatkozásával foglalkozott valamikor még a 90-es években. Viszont hát amikor ez üzlet lett, és üzleti szinten jelent meg, mint gazdasági probléma, na, akkor jött el az ő ideje. Tehát a sportegyesületek ezeknek a tevékenységével kapcsolatos nagyon átfogó jogi problémáknak a komplex kezelése vitte el őt odáig, hogy elkezdett gondolkodni a korabeli igényeknek megfelelően a kodifikáción. Tehát egy modern sportjogi törvényt létre kellett hozni, azt hiszem, ez 93-ban volt talán. És hát a Tamásnak megvolt ehhez a sportszeretet, a kodifikációs tudás, meg a szakismeret is, és hát valójában előbb ír törvényt, mint hogy ennek megteremtette volna a szakirodalmát. És aztán később több, a második sportjogi törvénynek is előkészítésében, hát mondhatni, hogy oroszlán része volt, az első modern sportjogi könyvnek az előkészítésében, megírásában is. A másik, amit imádott, az meg a sportvédelmi ügyeknek a kérdése. Ahol viszont a benne élő örök ügyvéd, azért azt mindig elfelejtjük, hogy aktív gyakorló ügyvéd is volt. Tehát nem csak kodifikátor volt, hanem a szakmának a gyakorlati oldalát is napi szinten művelte. És ezeket a dolgokat ő nagyon szerette, és hát így lett belőle valójában a legnagyobb magyar sportjogász. Őrzi az emléket, most már második alkalommal megrendezésre kerül Sárkőzi Tamás sportjogi konferencián.
Meg imádta a hokit. Tehát ő rendszeresen járt, de egyébként egy híresen puritán ember volt nagyon sok szempontból, legalábbis mi, akik ismertük, tudtuk jól, hogy az, hogy ő ruhát vegyen magának, az egy külön kör volt. Én tudom, hogy a felesége is sokat küzdött vele, az Ildikó, hogy most már konszolidálja a ruhatárát erre-arra. Szenvedélyesen keresni ruhadarabot akkor láttam, amikor elkezdett fázni a hoki meccsen. Ahogy fogalmazott, bizonyos testrészei fáznak, és ezt valahogy intézni kéne, és még kért segítséget is, hogy próbáljunk erre rákeresni, hogy milyen típusú ruhadarabokkal lehet az biztosítani, hogy ő, mert ő élőben élvezte a sportot, nagyon szerette, és egyébként a sportolókkal is nagyon jó volt a viszonya. Körülötte mindig voltak sportolók, tényleg az élő sport is létezett körülötte, szerintem nagyon sokakat motivált is ebben, és nagyon jól érezte magát ebben a közegben. Egyébként az is érezhető, hogy ez a közeg is olyannak kezelte őt, teljesen szervesnek kezelte. Mindig mondta azt, hogy ő híresen nem egy sportos alkat, tehát hogy semmilyen sportot nem volt képes űzni, ahogy mondta, pedig rendszeresen tartotta karban azért magát, és úszni is úszott, nagyon tudatos volt ebben a fizikai karbantartásban is, de szenvedélyesen szerette a sportot.
És járt külföldre is.
Sőt, szeretett Hamburgja, szeretett Max Planck Institút, oda rendszeresen jártunk könyvtározni, kutatni, és ott is úgy volt, német bajnokság volt például, akkor a vacsorát is ahhoz kellett igazítani, tehát akkor olyan étterembe kellett ajánlunk, ahol lehetett nézni a meccset, ő akkor, amikor már fontos meccs volt, akkor ő visszavonult, lehetett és kellett is igazítani az életének kevésbé fontos részeit is láthatóan, igen.
Erről a hamburgi Max Planck intézetről mit kell tudni?
Valamikor régen, 20-as években világhírű volt Ernst Rabelnek köszönhetően, akkor Kaiserswilhelms-Institutnak hívták, és ez volt a német tudományos kutatásoknak a központja. Volt egy híres fizikai intézet, és volt egy másik, a jogi. Ez talán a világ legrangosabb, hanem a legrangosabb kutatóhelye. Volt alkalmunk a Kingával, Tamásnak köszönhetően ott kutatni. Egy olyan műhely, ahol minden megvan, de szó szerint kell venni, egy Sólyom László idézte fel egyszer könnyes szemmel, hogy milyen gyönyörű idők voltak, kapott egy szobáskát ott, és a szobafalára ki voltak rakva a 20-as évek szovjet szerzőinek összes jogtudományi munkái. Tehát ők megvettek mindent visszamenőleg, valamennyi elektronikus adatbázisra előfizettek, és így van ma is, tehát gyakorlatilag ott van meg minden, ami, és ott vannak a legkiválóbb német jogászok vezetőként. Hosszú időn keresztül Bazedov volt a Tamásnak nagy barátja és szövetségese, most egy kiváló német társasági jogász a vezetője, a legelitebb tudományos műhely, ami a, mondhatni a polgárjogot, illeti meg gazdasági jogot szerte a világba. És hát nagy megtiszteltetés az, amikor magyar kutatók oda elmehetnek, és ott dolgozhatnak, és bár ma már van internet, meg egyéb, de azt a feelinget, amit ez a érdekes módon egy ilyen jópofa kis panelépületbe rejtőző csoda tartogat a tudományos kutatónak, azt azért semmilyen formában nem lehet visszaadni. És hát a Tamásnak az egyik nagy titka mindig az volt, hogy ő kiment, és végtelen szorgalommal felszívta a legmodernebb tudást, csak ott hozzáférhető mindenféle nyelvű folyóiratok volt, egyszer mesélte, hogy hogy kezdődött az ő tudományos pályafutása, ott adtak neki egy lengyel szöveget, hogy recenzálja németül, mire bátortanul megjegyezte, hogy nem tud lengyelül. Mondták, hogy semmi baj, van 4 nap a szöveg elkészítésére, most lehet akkor nekiállni. És akkor muszáj volt neki kiszótárazni. De nem volt lehetetlen. Így működött a Max Planck, meg így működik most is, hogy magas léceket tesznek fel, és aki meg tudja ugorni, abból a világ legjobb kutatójának az egyike lesz.
Ugye Hamburgban az összehasonlító jogi intézete van ennek a Max Planck Gesellschaftnak, ami egy teljesen széles spektrumú kutatói hálózat, és jogi intézetek is vannak több helyen is Németországban. Hamburg az összehasonlító magánjogi intézet. A Tamás ott ösztöndíja kutató volt, éltek ott egy évig a családdal. Ott az Ildikó, a felesége vitte a hátán a hétköznapokat, ahogyan az általában is szokott lenni. Kivezetett autóval, meg visszavezetett autóval, meg a gyerekeket gardírozta. A Tamás szenvedélyesen szerette a családját, tehát hogy azt hiszem, hogy az elképzelhetetlen is lett volna, hogy ő egy évre nélkülük kutatóként bárhova elmenjen, úgyhogy cipelte a családot magával, és ez a kapcsolat a Max Planck Institúttal Hamburgban, ez innen indult, és ez azt jelentette, hogy az rendszerességgel minden évben ott volt Hamburgban, a közgyűlésen is egyébként, és kutató köröket is futott aztán Hamburgban. És hát azt hiszem, hogy mind a két gyereke is hordozza magában ennek a Hamburg szeretetnek a nyomait, tehát a Kinga is nagy szeretettel gondol ezekre az időkre vissza, és a Szabolcs is, aki egyébként a gyerekei közül a jogi pályának a folytatója, ő ugye egy neves ügyvéd, kifejezetten egy jegyzett aktor azokon a területeken, amiben ő nagyon hasonló portfólióval, amiben a Tamás is aktív volt, a Szabolcs viszi tovább ezt a dolgot, de a Hamburg szeretet az, azt hiszem, hogy az maradt, az egy ilyen legenda volt, egy családi legenda is volt a számukra.
Mennyire volt konfliktusos pont ezért, hogy gazdasági jog és a klasszik magánjogászok kicsit ugye másképp gondolkodtak itt a kodifikálással kapcsolatban. Nem tudom megkerülni azt a dolgot, hogy őt többször is jelölték a Tudományos Akadémiába, és valamiért mégsem választották be. Ezt ő hogyan viselte?
Hát ennek önnek kifutott szorgalmasan több alkalommal, szerintem kétszer, és aztán elengedte. Szerintem ez abszurd. Akik esetleg neki kritikusai voltak, azok számára is ez egy ilyen érthetetlen jelenség, ha lehet ilyet mondani. Nem örült neki, tehát nyilván volt egy ilyen ambíciója, ő ezt helyénvalónak gondolta volna, mint ahogyan szerintem mindenki más, de az volt a tapasztalatunk, vagy a megélésünk, hogy ő ezt elengedte. Tehát onnantól fogva soha többet ez szóba nem került, őt ez nem zavarta, ő nem esett alá ennek a dolognak. Sokféle oka lehet ennek, szerintem ez egy mély strukturális kérdés, és nem a mi generációnkban keletkezett valószínűleg. Erre nehéz válaszokat találni. A másik, a PTK kérdése, az meg egy olyan dolog, hogy abban valóban voltak nagyon élénk szakmai viták. Külön törvényben maradjon-e a társasági törvény, és ennek voltak pro és kontra érvei. De én arra emlékszem, hogy amikor a végeredményben eldőlt, hogy a PTK-ba bemegy a társasági jog, akkor ő azt nagyon fegyelmezetten fogadta ezt el. Azt mondta, hogy a magyar magánjogászok eldöntötték, hogy a PTK-ba bekerül a társasági jog, és innentől fogva leginkább arra igyekezett koncentrálni, hogy hogy lehet ezt jól megcsinálni. Tehát az ő kritikáinak az irányai mindig abba az irányba igyekeztek forgatni ezt a vitát, hogy hogy lehetne ezt jobbítani. És egyébként le is tette a voksot a PTK mellett, ahogyan ő a GTK-kel kapcsolatban is ezt gondolta, hogy ez mindig javítgatásra tud szorulni, ezért ez nem ördögtől való. Tehát ha lehet ilyet mondani, a mai napig is biztos, hogy lesznek apró szöveges javítások, pontosítások, felbukkannak dolgok, amik összefüggések mentén szükséges, hogy rendeződjenek, viszonyok, amit kinyitott a PTK diszpozitivitása, annak egy részében, ha súrlódás van a gyakorlattal, akkor van, hogy normatív megoldás születik rá, de azért nincsen baj a harmadik könyvvel, tehát én ráadásul őszinte híve vagyok a diszpozitív harmadik könyvnek, jelzem, a 88 évi GT is diszpozitív volt, tehát onnan indítottunk. A Tamásnak a szemlélete maga olyan volt, a társasági jog nyugodtan lett diszpozitív, mindig mondta, hogy a bírói munka és az ügyvédi munka értelmiségi munka, azért van, hogy a jogszabályt értelmezze az ember. Sok minden szólt amellett, hogy kógens legyen, de hát most ez a fajta diszpozitivitás is egy progresszív megoldás, egy jófajta megoldás, és azokon a helyeken azért van kógencia, ahol ott kell, és nyilván mindig lesz újítási elképzelés, egy csomó minden ezt megprovokálja, például a jogi személyek nyilvántartásának a kérdése, ez mindig egy ilyen aktív kérdés, ebből mindig fog az eredni, hogy mi a helyzet a társasági joggal.
Amikor a PTK-t olvasom, ez a legnehezebb, hogy most akkor mi kógens, mi diszpozitív, ugye hát a büntetőjogban ilyen probléma nincsen. János, mit tudsz hozzáfűzni ehhez?
Valóban kétszer jelölték akadémiai tagságra. Az először három ajánlója volt, Bognár József, Őrsi Gyula és Szabó Kálmán, a közgáz akkori rektor, a második alkalommal kettő volt, Szabó Kálmán és Bognár. Valójában mind a kétszer nagyjából ugyanazon a banánhéjon csúszott el, túl sikeres volt. Tehát ugye Tamás fiatal emberként elkezdett nagyon nagy volumenű akadémiai kutatásokat vezényelni. Hozzá tartozott a szocialista vállalatkutatási főirány, ami a korabeli magyar jogtudománynak egy hatalmas vállalkozása volt, még elérhetők nagyobb könyvtárakban, sokszor stencillel készült több száz oldalas hatalmas tanulmányok, amik megalapozták tulajdonképpen a magyar vállalati jognak az átállítását piacgazdasági viszonyok között, és bebizonyította, hogy lehet nagy kutatásokat viszonylag kevés pénzből zseniális fiatalok bevonásával csinálni. Most ez volt az első bűne, a másik bűne meg a rengeteg könyve volt. Nem szívesen megyek bele, hogy a kiváló polgári jogászaink tudományos munkásságába, de hát volt olyan nagy polgári jogász a 20. század második felében, aki élete során összesen kettő darab könyvet tudott letenni az asztalra, abból az egyik a doktori disszertációja volt. Ugye ehhez képest a Sárkőzi Tamás rengeteg könyve az a felületességet sugallta sokaknak, és a harmadik, meg hát ez a jó öreg klasszikus civilista gyanakvás mindennel szemben, ami ezt a szigorú dogmatikai felfogást megbontotta, épp elég volt a 77-es PTK-t elviselni, ugye a novellát, ami beengedte ezeket a gyanús piacgazdasági viszonyokat, tehát volt egy nagyon erős konzervatív szán. Ez nem tűnt el, ez végig ott volt, és valahol ott van még mindig a magyar civilisztikai tradícióba, és én a Kingához képest kevésbé pozitívan ítélem meg a PTK-nak ezt az elnyeli a társasági jog kérdést is, már csak azért is, mert ugye a hivatalos Tamás is elfogadta, és kötelességtudóan hirdette is, hogy a legmodernebb kodifikációs irány, hát nem. Ugye az, hogy ezt így csinálták a hollandok, az lehet, de az, hogy a németek, akik a világ legmagasabb színvonalán űzött társasági jogát csinálják, továbbra is megtartották egyes társasági formáknak, részben a kereskedelmi törvényben, részben meg a társasági formákra vonatkozó törvényekben a szabályozását, sőt, mi több. Most legújabban beengedték a jogi személyformák közé a polgárjogi társaságot is, tehát bővítik is még a társasági kvázi formaválasztékot. Ez ennek egy kicsit ellentmond, viszont az kétségtelen tény, hogy amitől a Tamás tartott, hogy egy kódexbe merevedett szöveget, aminél egyébként alapelv, hogy nem szabad hozzányúlni, és nem úgy, mint egy ágazati szaktörvényt, hogy a szükségletekre megfelelő módosítani. Hát ha már egyszer beletették a PTK-ba, valóban nem szélszerű léptennyomon módosítani, de hát már rögtön az elején, hogy említettek, kiderültek, hogy vannak problémák, például az átalakulásnak a kérdése az egy-egybe kimaradt a PTK-ból, nyilván tudatosan, de nem is lett elfogadva a PTK-val együtt az átalakulás. Tehát gyakorlatilag nem volt ez végig gondolva, és hát a 2009-es elfogadott, kihirdetett, de hatályban nem lépett PTK-ba még nem volt benne a társasági joga. A harmadik könyvbe menet közben bekerült, még a Tamás egyszer Hamburgban mutatta nekünk azt a kocsmát, ahol ő megtudta, hogy ez be fog kerülni, és ilyen bálatos szemmel nézett arra a kocsmára, de most már ez így adottság, és elközött a keretek között kell tovább működni a következő évszázadokban a magyar polgári jognak.
Hozzáteszem, és akkor tényleg csak azért, mert Jánossal van közöttünk vita ebben, hogy ez a külön törvényben való elhelyezése a társasági jognak és a magánjogunknak a jelenlegi szerkezetében a társasági jog jó, hogy ezen a rangon működhet. Azért ez egy tekintélyes, önálló könyv, és szerintem a társasági jog a mostani magánjog szerkezetében most a helyén van. Egyébként a Tamás maga is így gondolta. Ő úgy volt vele, hogyha ez egy ilyen erős distinkció, akkor a rangját kell megkeresni a társasági jognak.
Említettétek a beszélgetés elején, hogy ő úgy dolgozott, hogy kézzel leírta, és akkor utána valaki begépelte. Ez egészen mondjuk a 60-as évektől végig így történt?
Végig így történt. Volt egy hűséges munkatársa, aki a BMS végső időkig kitartott mellette, Fogarasi Amaril, a titkárnője, aki Tamásnak számos szempontból volt a jobb keze. Minden kézzel írt, és azért ott nem lehetett tévedni, mert azért nagyon morcos volt, ha valaki átírás közben valami bakit vétett, azt Amaril végtelen türelemmel írta, és újraírta, tehát volt úgy, hogy a kéziraton 8-9 javítás is volt egy oldalon a kézzel írt szövegbe. Nem tudott máshogy írni. Ő nem tudott gépbe, nem is akart gépbe, viszont ő neki muszáj volt látni a strukturált szöveget a kézírásával, és amikor írt, akkor ő gondolkodott. Tehát ugye amikor mi gyorsan gépelünk, akkor szalad a betű, na most ő neki viszont a gondolat ment a kezéből ki. Ez valóban egy tudatos módszer volt, nem mindig volt könnyű azoknak, akik dolgoztunk vele, de igen, ez egy tudatos és végig élete végig gyakorolt módszer volt.
Meg volt a kedvenc toll?
Kedvenc tolla egyébként, amennyire én tudom, nem volt. a papírjához ragaszkodott, szorgalmasan számozta őket, rendbe tartotta, az amarírtó ezeket vissza is kérte, hogy csak el, akkor újra tudja őket nézni, és óriási rend volt neki mindig az iratai között. És évtizedekre visszamenőleg is, ami ki nem dobta, akkor rájött, hogy ezzel nem akar foglalkozok, vagy elajándékozta, vagy kidobta. De amíg dolgozott vele, addig azért nagy becsbe tartotta ezeket az anyagait.
És valóban a kézírását kódolni kellett tudni. Nem voltunk sokan, akik tudtuk ezt kódolni. Amari volt az egyik, én valóban a másik. Egyrészt azért, mert kicsit németül írt, nem használt ékezeteket, ha igen, akkor azt visszintesen. Az esetek egy részében ezt tényleg úgy kellett kódolni, ahogyan. Nagyon gyorsan írt, precízen valóban. És ezt mondta is, ahogyan a János is említette, hogy a kézírás az egy módszertan, az nem csak a kéznek a mozgása, hanem az az agynak az a fajta mozgása, amikor ott ez a kivagdossuk, előre betesszük, hátra tesszük, újraírjuk, kijelöljük, stb. Ez nincs. Mind a lábjegyzet arzenában, mind pedig a vezetett gondolatmenetben ez egy egészen más munkamódszer. Az egyik ilyen anekdota, amikor az utolsó kormányzástanos könyvet írta, akkor volt egy baleset, elbotlott és elesett, és eltörte a vállát. És kéziratleadás volt. Nem lehetett a vállát megnézetni orvossal. Ahogy ő fogalmazott, mondta, hogy ezzel az eleséssel és a fetrengéssel elment az idő, amíg a tanszékre fölért volna, úgyhogy a hallgatókkal fölkísértette magát az előadóterembe, onnan érkezett meg a tanszékre a balesetet szenvedve, majd még el akart menni a választott bíróságra is, na azt már határozottan letiltottuk a családjának a bevonásával, de nem engedte elvinni magát Röntgenre, és ezzel a törött vállával fejezte be a kéziratot, ami hát azért akinek tört a váll, az tudja jó, hogy az egyik legerősebb fájdalom, de ő ennek ellenére befejezte a kéziratot, ezért aztán várni is kellett, míg meg tudták rendesen csinálni a vállát. A vagyontárgyakhoz volt egy ilyen abszolút funkcionális viszonya. Az ő számára az irodájában a berendezés, a toll, ami őt körülveszi ilyen tárgyi valóság, annak funkcionalitás értelme volt, más értelme nem nagyon. A cipőbe a jó minőséget kényelmeset, a ruhába a kulturáltan kinézőt, erről is volt azért véleménye, tehát a katedrára nem lehet akármibe fölállni, ebben volt egy nagyon erős protokollja, ebben kapcsolatosan kritikus is volt. Nem úgy volt kritikus, mint általában a főnökök, hogy az embert szőnyeg szélére állítatta volna, hanem úgy mindenkit figyelt, és elvárásokat támasztott velük szemben, és hogyha azt megugrották, akkor bármilyen feladatot rájuk bízott, amire alkalmasnak tartotta őket. De ezekhez a vagyontárgyakhoz, ehhez nem volt olyan különösebben erős viszonya. Megvolt a saját elképzelése, és még egyszer mondom, nyilván egy ilyen konszolidált polgári stílust követelt meg például az egyetemi létben. Egyébként kimondottan egy ilyen puritán felfogású valaki volt, és ez a kedvenc tollakra is vonatkozott abszolút. Telefonra, tollra, cipőre nem vezetett, tehát autóban sem voltak ilyen elképzelései.
99 körülse bementem hozzá a közgázra valamilyen ügyeket megbeszélni nyáron. Rám nézett, öreg is úr, szandál, rövid gatya. Ezért nem fogja maga semmire se vinni a tudományba, és hát igaza lehet tulajdonképpen, mert hát nem is vittem, de ettől függetlenül ezt hozta magával a jogtudományi intézetből, ahol viszont Szabó Imre volt az, aki szigorú dressing kódot vezetett be, tehát ott, ha valaki rövidgatyába talált bemenni a legnagyobb nyári hőségbe, azután nem ment 2 évig külföldre.
Ő hogyan visszanyúlt a választott bíráskodáshoz? Mennyire szerette?
Szerette a választott bírósági munkát. Ennek is leginkább a probléma részét, leginkább az érdekelte benne, hogy az ügyeknek egy olyan szegmense került általában oda, amiben lubickolt azzal a fajta tudásával, ami neki volt, és azzal a fajta eredeti bátorságával is, ahogyan ezekre a dolgokra rá tudott nézni. Ez egy olyan szegmens, ahol nagyon sokféle kérdés fonódik össze, és nagy ügyek vannak, ugye? És a bíráskodásnak ez egy olyan változata volt, amit ő nagyon jól tudott művelni, de valójában hivatásrendi bíróként biztos, hogy nem szívesen működött volna, az sosem volt a fejében, tehát a hivatásrendi karrierképek közül a bíró sosem, miközben nyilvánvalóan azzal a tudással, ami neki volt, azzal egy ilyen fajta döntési, tételes jogi helyzetben egy döntési arzenállal föl volt vértezve, és ennek a kiélése volt a választott bíróság. Nagyon szerette, nagyon komolyan vette, szerettek vele bíráskodni, szerették a felek is, mert ebben is ilyen fegyelmezett volt, határidőtartó, szövegező, nagyon szigorú volt például ezekben a dolgokban, nagyon nem szerette az olyan ítéleteket, ami nem tetszett neki, ő erre nagy energiát fordított, és nagy figyelmet is fordított, nagyon szerette a választott bíróságot.
János írt el egy idézetet, amit Javornicki István interjújából vettél. Egész világ a bieg. Ez az árszpolitikája? Így összefoglalhatjuk a professzor úrnak?
Ez csak egy részlet volt ebből a hosszú interjúból. Sok interjúban fogalmazta ezt a hitvallását, meg egy végletekig optimista ember volt. Annak ellenére, hogy azért érte számos méltánytalanság, érte rendkívül sok siker, és annál megszámlálhatatlanul nagyobb személyes elismerés a hallgatók szeretete részéről, a prima primissima di. Ő egy optimista ember volt, és nem volt ez a múltba révedő. Tehát történetileg foglalkozott a tudománnyal, de nem akarta szépíteni a múltat, mindig előre tekintett, és ezért volt látnok a maga módján a jogban is. Látta azt, hogy mi fog történni 5-10-15 év múlva, ugye 86-ban ebben a jogi személykönyvben előre látta azt, hogy mi lesz a következő 25 évnek a nyugat-európai főjogfejlődési tendenciája, tökéletesen igaza lett. Nem értett a technikához, nem szerette, hogy a Kinga mondta, hogy eléggé technikafób volt, de belátta az információs társadalomnak a mérhetetlen fontosságát, és Glac Ferenccel együtt az akadémiát mögé állította nekem az információs társadalom jogi kutatásokra. És egy csomó területen előrelátott, vagy előbrelátott másoknál, egyébként az oktatásban is. És pont ez, amit ebben a hitvallásban a jövő az, amihez alapvetően alkalmazkodni kell, ezt nagyon komolyan gondolta, és meg is tett mindent annak érdekében, hogy ezt a jövőt jobbá formálja, és hát reméljük, hogy az ő mérhetetlen hozzáállását ehhez a pozitívabb világhoz, amit azért sikerült elérni, soha nem fogja a magyar jogtudomány elfelejteni, mi, aki együtt dolgoztunk vele, egészen biztosan nem.
A Magyar Jogász Egylet legendás elnökeként is az volt a brendje, hogy tudott hangulatot meg összefogást kovácsolni egy egyébként elég komplikált hivatásrendi közegbe. Tehát ott is hozta ezt a szemléletet, hozta ezt a hozzáállást, hozta a nagyvonalúságot, az eleganciát, a mindig is mindenhol megtalálható humort, és egyébként egy nagy adag emberséget és alázatot is. Tehát ugye nagyon komolyan vette például a szervezeten belül is, a jogászegyletben is mindig ezeket a vidéki helyi szervezeteknek a kérdését mindenhol jelen volt, és hozta ezt a szellemiséget. Ő mindig a jövő embere volt, és kimondottan egy modern valaki. Egyike azoknak, akiknek hosszan figyelhettem az életpályáját, idős koráig, ha lehet ilyet mondani, és ő olyan típusú aktív jövő ember volt, amilyet az én korosztályomban a 40-esek, 50-esek között is ritkán lehet találni. Nagy élmény volt mellette élni.
Járos Kinga, köszönöm a beszélgetést.
Köszönjük szépen.